és poharak meghitt csörrenése föloldotta kissé a feszültséget. Mikor végre megfordult, felesége már állt, kisírt szemmel, de határozottan. Eredj iskolába, mondta a fiának. Aztán a férjéhez fordult. Leszel szíves megmondani, mi a szándékod? Nekem? Igen, neked. És megint kitört. Úgy teszel, mintha elfelejtenéd, hogy családod van, feleséged, gyerekeid, de vagyonunk, az semmi. Hiszen arra is alig tudtalak rávenni, hogy életbiztosítást köss. Nem is tudom, befizetted-e az utolsó részletet. A férfi a fejét vakarta. Nagyon messze járt innét. Hallotta a szavakat, látta, hogyan háborog a felesége, hogyan remeg az ajka, hogyan hadonászik, de csak nehezen tudta fölfogni ennek az izgalomnak az értelmét. Leginkább arra vágyott, hogy békén hagyják. Hogy kibandukolhasson a kikötőbe, benézhessen a hitvány kisfogadóba, végig sétálhasson a rúdupalaisen, s megállhasson egy pillanatra a májva színű fodrászüzlet előtt. Aztán, szinte végzetszerűen, kiköteszen a Café de la Paix-ben, ahol a ferbliző férfi mosolyogva mutogatja a kártyáit. Feleségének bizonyára sejtelme sincs róla, mit jelent negyedik osztályon utazni. A nyúl miatt jutott eszébe ez az apróság. Egy napon, Venezuelából jövet, ahogy a hajó korlátjának dőlt, jó, langyos illat csapta meg az orrát. Úgy vélte, nyúlnak az illata. Soha nem tudhatta meg, igaza volt-e, mert ez az ételszag az első osztályú konyha felől szállt. Nem gondolod, hogy egy kicsit megzavarodtál? S az asszony halálosan komolyan beszélt. Közben épp olyan fürkészve nézett a szemébe, mint délelőtt az igazgató. Nem felelte mosolyogva. Azt hiszem, nem. Mert én már két napja ezen tűnődöm. Ez lenne az egyetlen mentséged. Még orvost is hívtál, jegyezte meg a férfi. Hát aztán? Legalább látod, hogy törődöm az egészségeddel. Mi késztette rá, hogy hozzátegye? Főként azzal törődsz, hogy tovább dolgozhassak. Fene bánja! Kiment a folyosón, leakasztotta kalapját a fogasról. Jean-Pierre! Szólt utána a felesége. Nem felelt. Léptei kopogtak a folyosó kőkockáin. Jean-Pierre! Beszélnem kell veled. A kapuhoz ért. Kinyitotta. Észrevette feleségét, a folyosó végében állt, tragikus arccal, döbbenettől és szorongástól tág szemmel. Jean-Pierre! Látszott rajta, még mindig nem hiszi, hogy az ura valóban elmegy. Az azonban kilépett a napfényben ragyogó utcára, és becsukta maga mögött a kaput. Olyan üresnek, olyan könnyűnek érezte magát, mintha nagyon sokat sírt volna, pedig nem is ő sírt, hanem a felesége. Lagymatagon baktatott a kikötő felé. A polgármester jött szembe. Feléje köszönt. Az azonban, úgy látszik, nem vette észre. Általában nem igen vette észre az embereket az utcán, mert rövidlátó volt. PG azonban azt hitte, szándékosan nem fogadta a köszönését. Bosszúsan homlokát ráncolta. Feleségének igaza van. Valóban, mihez kezd majd? Csak abban nincs igaza, hogy olyan támadóan szegezi mellének ezt a kérdést. Tehet ő róla, hogy olyan szörnyű nagy bűn, ha valaki figyelmetlenségből rágyújt. Ha ez a szerencsétlen eset közben nem jön, éppen olyan becsületesen tanított volna tovább, mint ahogyan eddig tette. Nem haragudott senkire. Csupán arra vágyott, hogy békén hagyják. Ami a 2000 frankot illeti, nagyon jól tudta, mit tesz. E jóvátétel nélkül állandó rettegésben kellene élnie, hogy egyszer csak szembe kerül Madovel. Most már nem töltötte el rémülettel a gondolat, sőt ellenkezőleg szinte tetszett neki. Csak az öreg hólyag sofőr feszélyezte. Vénember korára úgy viselkedett, mint egy szerelmes fickó. PG legszívesebben megállt volna, a szónak egy bizonyos, nagyon tág és nagyon homályos értelmében, megállt volna, nem ment volna tovább, s maga körül is megállított volna mindent, ha csak egy szemvillanásra is, addig, amíg levegőhöz jut. Túl sebesen haladtak a dolgok. A sétány padjain ráérő alakok üldögéltek. Sóváran mérte végig Okét. Pedig hát miért ne ülhetne le melléjük ő is? Mi akadályozza ebben? Minden és semmi. Minden egyébétől eltekintve, például már az is, hogy képtelen lenne akár csak egy negyed óráig egy helyben maradni. A piac főkapuja elé ért. Odabent javában állt a halvásár. Erről eszébe jutott, hogy amikor Larocz Helleba költöztek és Héléne megszületett, csütörtökönként ő járt ki a piacra halat venni. S egyre csak baktatott, tovább, tovább. Elhaladt az óratorony mellett, aztán vialboltja előtt, és vállat vont. Melege volt. Finom verejték ütközött ki a bőrén. A sörtől kavargott kissé a gyomra. Keresek egy jó ügyvédet, s elmondom neki az egészet. Mit szólnának hozzá a Larocz Helleiak, ha hirtelenében azt mondanák nekik? A gimnázium német tanárja, PG Szökött Fegyenc és az igazi neve Georgis Vailant. Az imént tartóztatták le, amint áthaladt a Rúdu Palaisen. A fogház éppen fodrászüzlettel szemközt állt. Gyors pillantást vetett az épületre. Nem félt. Ez sokkal bonyolultabb érzés volt. Szemügyre vette a járókelőket. Magában ezt mormolta. Hiába vágsz olyan okos képet, nem tudsz semmit, semmit a világon. Ő tudott. Mindent. Tudott olyasmit, amit a többiek még csak nem is sejthetnek soha életükben. Olyasmit, amit el sem lehet mondani. Ő például tudta a gorilla esetet is. Nem igazi gorilla volt ez a gorilla, hanem egyik fegyenctársa, azért hívták így, mert olyan sűrűn borította a szőr, akár egy majmot. És PG két hosszú esztendőn át. Nem, még csak gondolni sem szabad rá itt, ezen a derűs utcán, az árkádok mentén. És a felesége, az ostoba, jelenetet rendezett és mártírnak képzeli magát. Mert mártírnak képzelte magát, ő rá pedig úgy nézett, mint holmi szörnyetegre. Bizonyára most is siránkozik és panaszkodik, Hélénen el, akinek nyomban kicsordul a könnye, ha pityeregni lát valakit. Mado nem állt kint a küszöbön. Nyilván valamelyik vendéggel foglalatoskodott. És PG-ben egyszerre fölbukkant egy furcsa ötlet, bemegy és megint hajat vágat. Nem tette meg. Tudta, hogy nem fogja megtenni. Csak azért gondolta, hogy éppen gondoljon valamit, foglalkoztassa az elméjét, s közben mértani bizonyossággal ismét csak a Café de la Paix elé érkezett. Nem is sejtette, hogy ilyen korán van. A toronyóra 1:45 mutatott. A teraszon a vendégek a Niorti autóbuszt várták. PG belépett, egyenesen az asztalához ment, leült és körülnézett. Először a pincért pillantotta meg, amint feléje indult, aztán a főpincért, amint vitatkozott valakivel, végül, szemközt, a túlsó sarokban Madoté meg a barátját. Mado fekete kalapot viselt, s a kalapon valami pirosat, tollat vagy díszt. Nem nézett PG-re. A toronyórát figyelte, mintha egy meghatározott időpontban oda kellene érnie valahová. Egyszerű, kettőkor ismét munkába kellett állnia a fodrászüzletben. Az öreg kibámult az utcára, teherkocsija, melyen a sajtot fuvarozta, ott rostokolt a gyalogjáró mellett. Nem tudom, dadogta PG, mikor a pincér megkérdezte, mit óhajt. Zavarban volt. Nem mert elmenni. Azon töprengett, vajon Mado észreveszi-e, az kávét ivott, pohárból. Tekintete közben abba a sarokba tévedt, ahol PG kuporgott. Tétova, semleges tekintet volt. Konyakot? Nekem mindegy. Ezt a pincért nem ismerte. Aki őt szokta kiszolgálni, ma a teraszon dolgozott. De most bejött. Madoékhoz lépett, hozzájuk hajolt, mondott nekik valamit. S szinte ugyanebben a percben, míg a pincér eltávozott, Mado tekintete rásiklott PG-re, ezúttal határozottan, félreérthetetlenül, és tele meglepődéssel. Nem drámai meglepődéssel. Már-már megindultan. De nem